Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk az Orosházi Juss Zsigmond Városi Könyvtár legújabb podcastjában. Engem Buzai Csabának hívnak. Mai adásunkban lesz programajánló, és belehallgatunk jó néhány korábbi rendezvényünkbe, hiszen igen sok programunk volt az elmúlt időszakban. És persze most is beszélünk majd a nyitottartásunkról, elérhetőségeinkről is. Néhány programajánló következik, mindenek előtt április 27-én szombaton, ezúttal 15 órától ismét találkozik az Orosházi Moly Galeri, az OMG. Továbbra is várunk minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki szeretne könyvek között a könyvekről beszélgetni. Beszámolókat az eddigi találkozókról a blogunkon olvashattok. És még egy, ha úgy tetszik, állandó programajánló, május 8-án 17 órától a nyugdíjas pedagógusok Juss Zsigmond olvasóköre találkozik a könyvtárban, a téma ezúttal az anyák napja lesz. Fotókat, beszámolókat az eddigi találkozókról szintén a blogon keressetek. És még egy programajánló. Ha addig nem találkoznánk, május 15-én 17 órától Dinnyi és István zenei betétekkel, videóbejátszásokkal átszűrt előadását tekinthetik meg az érdeklődők a 200 éve született Giuseppe Verdiről. Na jó, még egy utolsó programajánló, mielőtt belehallgatnánk korábbi rendezvényeink felvételeibe. Május 22-én szerdán 17 órától az Olvasóteremben mutatjuk be Jártó Róza legújabb LoveNet című könyvét. Szeretettel várunk ide is minden érdeklődőt. Február 15-én, Juss Zsigmond születésnapi előtt egy nappal, ki volt Juss Zsigmond címmel Vetésiné Petrányi Erzsébet tartott rendhagyó irodalom órát az érdeklődőknek. Az első percben most bele is hallgathatunk, aki pedig nem tudott itt lenni, az a teljes felvételt megtekinteti a könyvtárunkban.
Hisz 1863. február 16-án született Szentpetorban. Először néhány gondolatot a családról, ahonnan elindult, amihez mindig is kötődött, a Juss család. Előkelő nemesi család. Őseinek a lakhelye a Turóc megyei Necspál volt, úgy is nevezték a családnak ezt az ágát, hogy a necspáli Krisztot. Ebben a községben született még az édesapja is, azonban a család örökség révén került ide az Alföldre északról. A családnak ez az ága, édesanyja révén örököltek birtokot Békés és Csanád megyében. A Túróc megyéből így költöztek, kb. 55-56 táján költözött a család Szentpetorjára. Ezt a helyet foglalták el, ehhez tartott 365 hold föld, Csabacsűr és Szentpetorja környékén. Édesapja Juss István, 1821-ben született, édesanyja Pákozdi Matil. 1849 tavaszán házasodtak össze, első fiúk Gyula volt, aki még ott született Necspálon, 1850. január 13-án, 16-ban halt meg, a neve ismert volt neki is, hisz ő politikus lett. Mindvégig Kossuth híve volt, a Függetlenség és 48-as pártnak a vezetője, képviselője Makó városának, és birtokai neki Arad környékén voltak, hisz a 3000 gold, amit örököltek, Csanád megyében volt a nagyobbik rész, és ő gazdálkodott azon a területen, Arad környékén. A második fiú Gedeon 1857-ben már itt született, de 13 éves korában tüdőbajban meghalt. Zsigmond pedig 1863. február 16-án született itt Szentpetorján. Az apáról még egy-két gondolatot, jogot végzett, akkor szokásának megfelelően, de nem ezt gyakorolta, gazdálkodott a birtokán. Szóval idősebb korára megvakult, 87 évesen halt meg itt Szentpetorján is temették el, és vak volt az utolsó 30 évében. Felesége egy kicsit tartózkodó, idegett természet volt, őt kedvelték parasztjai. A felesége inkább távol tartotta magát tőlük, fiát szerette rajongásig, gyakran követte, utazott is vele, hisz első utazása 5 évesen nyáron tette Európában, még gimnazistaként. Tehát amikor ide kerültek, Pusza Szentornyára, itt egy kis tanyát örököltek, ahogyan ők nevezték, és azonnal hozzá kezdtek bővíteni, hogy a családnak egy kényelmes lakhelye legyen, emeletet építettek rá, kibővítették, szalon legyen, fogadóhely legyen, a fiúknak külön szobája legyen. Tehát fokozatosan szépen egy kis vidéki kastélyt kerekítettek belőle. A birtok részből 19 holdot kanyarítottak ki a kis kastély körül. Ezt parkosították, nagyon szép fák, bokrok voltak, és nagyon szép volt a kastély, a környezet is.
Ugyancsak Juzsimon születésének 150. évfordulója volt az apropója Józsa Mihály előadó művész estjének is február 20-án, amikor is Juzsimon naplójából és leveleiből olvasott fel részleteket.
Vasárnap, január 1-e. Majd halára fagyva reggel 6-kor Párizsba érkezem. Dideregve ülök a konflis fenekén, s így fog el az első párizsi hangulat. Fürdő, etc., etc. 10-kor Noel Goldschmidthez, ki majd kiesik ágyából, midőn belépni lát az ajtón. Úgy látszik, senki sem tudta, hogy megérkezem. Pár konvencionális örömnyilatkozat után elmondja, hogy az utóbbi napokban igen sokat beszélt rólam Moritz Bernhardt és Terka Jablonowska házassága apropójából, ami Párizst mostanában foglalkoztatja. Tőle Lorenhez ugyanaz a fogadtatás. Kellemes meglepetés számára, hogy eljöttem. 3-kor Lamrek kis Margithoz, ki úgy látszik igazán megörült jövetelemnek. Megmutatja bébijét, ki nagyon megszeret, s férjét. Ott még náluk egy csomó úr és dáma. 15. Lajos stílusú mozdulatok, azonkor szelleme nélkül. A régiségről az aranyozás lekopott. Innen Jablonowska hercegnéhez egyedül. Nem volt fogadónapja, de azért elfogadott. Eleinte elforgatta a szemeit, mint ahogy ez a hercegasszonyhoz illik, ki egy komédiás nőfiához volt kénytelen adni a leányát. Egy kis játék. Egy pillanatra meglepett, de aztán megértettem, bennem a K&K előítélete képviselőjét látta, akinek lassan kell a keserű falatot beadni. Aztán finom árnyalattal átment Sara érdemeire, hogy mi nagy színésznő, stb., amit már úgy is tudtam. Ezután Moriszt kezdte magasztalni, és végül arra jutottunk, amire én már rég jutottam, hogy tulajdonképpen ez a házasság nem is olyan igen borzasztó, mint amilyennek ő neki beszélgetés kezdetén mondania kellett. Elmondja aztán, hogy a boldogok csak 5 hete ismerik egymást. S hogy Terka első találkozásuk után hazajövet, így kiáltott fel. Láttam Sara Bernhardt fiát, bizony ő sem az én esetem. Szóval 5 hét kell hozzá, vagyis 5 hét elég ahhoz, hogy valakiből egy előkelő származású ifjú hölgy esete legyen. E családi jellegű konzervációkat Terka, Madame Bernhardt, amint anyja komornikja jelentette, és férje Moritz zavarták meg. Terka átöleli anyját, s a közben kezet szorít velem. Nézd csak, Zsiga, honnan került ide? A meglepetések országából, csak úgy, mint ön, kedves barátnőm. Terka, sötétkék angol ruha, egy nagy toszka kalap, amely finom arcélét kiemeli, óriási gyémántok füleiben. Tekintete még merészebb, mint azelőtt. Moritz, igazi angol úriember. Igen, rokonszenves, dacára, különben igen szerényen viseli magát, keveset beszél. Este Toszkát néztem meg. Január 2-a hétfő. Reggeli után Antokolszkinál, kit azonban nem találok honn. Aztán Pongrácninánál, nála van Nieszka grófné, egy igen szép lengyel asszony a második császárság kokottjaira jellemző modorral. Persze a Terka esküvőjéről van szó. Nieszka azt meséli, hogy Moritz egy herceg fia lenne. Nina Sardura szavaz. Én azt állítom, hogy egyáltalán nem is volt apja. Nieszka szembenéz velem, meglegyint a legyezőjével. Eközben Bassano hercegné Rosina Stolz az egykori híres primadonna levele érkezik, melyben borzasztóan kikel Jablonovska ellen, hogy Morishoz adta a leányát. Szigorú, mintha erényes lett volna, mondom én. Dehogy. Szigorú, mint az, aki már kénytelen erényes lenni, mondja Nijevska, s én pirulok. Este miután nagy ünnep van, a téli cirkuszban látni akarom a népet. Revolúció tör ki a kakasülőn, mert nem nyitják ki a felső ablakokat. Minden tízszeres hévvel megy itt, mint nálunk. Furcsa, hogy egy ennyire kritikussá vált nép mégis így megtarthatja szenvedélyét. Cirkusz után pár kávéházban mindenütt tréfálkozás, jókedv, lárma. Szerda, január 4-én. Villás reggeli Lorennél ott volt még X. Márki és Tristan Lambert báró. Megtestesült heraldika. Erről megy most nagy vita, melyben mind részt vesznek pro és kontra, mindegyik tud valamit mondani, ami nem ostobaság, pedig a tárgy, amiről a vita keletkezett, semmis. Az a nagy baj a franciáknak, hogy már túlságos okosak. Mindegyik kritizál, és nem rosszul. Egy középtehetségű fiáker kocsiskonnak több esze és olvasottsága van, mint nálunk egyik-másik nagyképű képviselőnek. De hát ez nem előny, sőt ellenkezőleg. Ez fogja tönkretenni Franciaországot. Négykor Mark Antokolszki a híres orosz szobrásznál. Igen, egyszerűen és melegen fogad, ezzel jól fogok lenni, ezt érzem. Vagy 45 éves ember, kicsin termetű, mélyen fekvő szemek. Megmutatja szobrait. Mind a realizmus és az orosz miszticizmus keverékének eredménye. Krisztusok s ördögök. Mint ahogy ez csak a bizánci civilizáció hatása alatt levő művész láthatja. Sovány, megnyúl, de azért izmos testek, sóvárgó, beteges kifejezésű, s amellett mély, titokszerű szemek. Legjobban egy Krisztusa tetszett. Beszélünk a francia művészekről, tökéletesen megtagadja tőlük az érzést. Tisztán csak a forma művészei szerinte. Én annyira nem megyek bele, bár belátom, hogy formát tanulhatunk, s jóformán csak is tőlük tanulhatunk. Zenére térve át azt mondja, hogy ki nem állhatja az operákat, miután itt nagyon is kevertek a művészetek. 5 különféle művészi szenzációt kellene kapnunk, s így egyet sem kapunk. Wagnert nem szereti. Azt mondja, hogy ez is csak forma embere. Elbúcsúzva tőle, egyszer s mindenkorra meghív teára. Péntek, január 6-a. Villás reggeli után Munkácsiéknál. A mester igen melegen fogad, megmutatja új képeit. Néhány reneszánsz enteriőr, alakokkal s egy igen csinos tájkép. Madame de Munkácsi lármás, mint mindig. Meghívnak kedvestére. Tőlük Madame Reedhez megyek. Lois Reed igen-igen szeretetre méltó, egy csomó csomagot hoz, most is valóságos jótékonysági gyorsszolgálat, ugyanúgy, mint 2 évvel ezelőtt. Náluk 7:30. Ebéd után Comtesse Dianehoz az első kis péntekre. Megérkezésem után nagy vita kerekedik, hogy miért szeretnek az idegenek annyira Párizsba jönni. El kell véleményemet egy tárgyról mondanom, mint az egyetlen jelenlévő idegen. Én azt hiszem azért, mert itt avval vagyok, kit magam választok magamnak társaságul. 2, mert itt végig roboghatok a bulvárokon, az omnibusz tetején, anélkül, hogy ez feltűnne valakinek, s így van mindennel. 3, mert végre Párizs, az egyetlen modern város a többi nagy falvak között. Tudomásul veszik. Ezután nagy diskurzus a bonapartista társaságról, melyet én nagyon lármásnak és közönségesnek tartok, végül zongorázok. Vasárnap, január 8-án. Reggel 9:30 François Copéhez. Ki csak oly meleg szíves, mint mindig. Sajnos igen sokan vannak nála, többnyire nagy reményű kis írók, kézirata a zsebökben, nyájaskodó mosolya ajkukon. Majdnem kizárólagosan általános konverzáció, Kopé igen kikel a magisztratúra ellen, kiket tolvajoknak nevez. Persze a konverzáció Sara Bernardra megy át, Kopé azt mondja, hogy 43 éves lehet, mert ő ma 46, s akkor midőn a Passamban mindketten debütíroztak, Sara 24, ő 26 éves volt. Elmondja, hogy Sarát fia esküvője után való napon igazgatója elcsodálkozva fogadja. Na, kis hamis, hol loptad azt a milliót, amit a fiadra hagysz? Ó, barátom, hát én azt adósságban hagyom rá. Felelt rá az oly szellemes díva, akit valószínűleg igen-igen mulattat ez az egész Bernard Jablonovska hetz. Itt egy pillanatra megállok, ugye Sara Bernardról, ha utána nézünk, lehet tudni, hogy ő élete során többször több vagyont szerzett, költött el, és aztán végül is szegényen halt meg. Kopé csodálatosnak mondja, hogy bármit tesz ez az asszony, minden reklámmá változik. Vagy egy óráig vagyok nála, elbúcsúzva kikísér az előszobáig, s kér, hogy jöjjek vissza kettőkor, akkor egyedül lesz, illetőleg családi körben, és így kedvünkre beszélgethetünk. 11-kor Baron de Coubertinhez villásreggelivel. Pierre fia azóta, mióta elváltunk, elérkezett az első stációra utolsó kiadványainak, amelyeket az angol nevelősről írt, nagy sikere volt. A villás reggeli után Pierre-rel egy közös barátunkhoz, ki most a londoni francia nagykövetségnél attasé, s csak olyan anglomán, mint Pierre. Útközben a jó Pierre elmondja, hogy rossz útra tért, családja kétségbeesésére, belátta, hogy náluk csak is a köztársaság boldogulhat, s így a jövő választásnál valószínűleg mint jobboldali republikánus fog fellépni. Képzelem, mély lármát fog ez okozni. Kettőkor vissza Kopéhez, nála két nővére. Többnyire az oroszokról van szó, Tolstojt ma már Kopé imádja, emlékszem, két év előtt még Stendhal utánzónak nevezte. Szereti, hogy Tolstoj gyűlöli azt a társaságot, amelyben született, s amely könyveiben oly mesterien van leírva. Vereszcsagin képeit igen sokra tartja. Az én mefisztós fényképem nagyon tetszik neki, meg van győződve, s hiába állítottam az ellenkezőjét, hogy ültem Antokolszkijnak. Meg fogja velem az orosz szobrász látogatni. 4-kor Lois Reddel a Boulevard Montparnasse-ra Madame Louise Ackermannhoz, a legnagyobb élő francia költőnőhöz. Olyan, mint a vénség szobra. Azonban arcán mindegyik redőt egy-egy gondolat vont. Sokkal vidámabb, mint két év előtt volt, pedig azóta nagy betegségen esett át. Még kezeiben is férfias erény nyilatkozik. Egyike Franciaország legférfiasabb szellemeinek ez az asszony. Nem könyörög az Istenhez, hanem megfenyegeti őt. Ebéd után Antokolszkijhoz teára. Egészen ilyennek képzeltem lakását, amely minden estre egyike a legszebbeknek, amelyet valaha láttam. Sötétzöld bársony borítja a falakat, halvány almapiros a másik szín, mely a nagy termet dominálja. Egy régi szövetektől borított oszlopon, régi bronzlámpa, amely halványpiros, derengő, misztikus fénnyel borít be minden. Többnyire bizánci dolgok és reneszánsz előtti korból való olasz és német régiségek. A terem világítása, színei, tónusa olyan, mint az orosz puszták est alkonyata lehet. Komor, de amellett hangulatos. Tudja Isten miért, de olyan hangulatot éreztem, mint már rég nem. Az első percben alig tudtam szólni. De hát Antokolszkij nem azok közül való, akiknek beszélni kell, hogy az ember megértesse magát. A sebzett Oroszországra emlékezteti mindez nem, de kérdi látva, hogy egy percig némán körülnézek. Nem, inkább a végtelent idézi. Az érthetetlen, a titokzatosabb minden szempontból. Aztán leültünk a kandalló mellé, és úgy látszik, mind a kettőnket ugyanaz az érzés fogta el. Milyen jó dolog ez, találni valakit itt Párizsban, akivel kettesben beszélgethetünk a kandalló mellett, sietség nélkül. Ez bizony igaz? Én nem sietek. Elmondja mindennapi életét. Egész nap dolgozik, este pedig olvas, vagy elelmereng messze, igen messze a párizsi zajtól, mintha csak otthon lenne, távol a kegyetlen, és amellett elragad a Párizstól. Lassan, nyugodtan beszél, bár igen rosszul franciául, mégis minden szavával mond valamit. Jóformán sosem mosolyog, komoly, de azért nem komor. Értem a franciákat, abszolút nem értheti meg. Kiváltam a párizsiakat. Kisé túlságban megy állítván, hogy a modern franciák abszolút nem érezhetnek semmit. Három korszakot különböztet meg a népfejlődésében. Az első, midén még a nyers erő dolgozik, a test a maga egészében. A második, midőn a szív. A harmadik, midőn az agyvelő. A franciák szerinte már a harmadik korszakba jutottak. Hiszem, hogy jó részt igaza van, azonban a vonalakat nem lehet ilyen élesen megvonni. Én úgy mondanám, a mai francia művészetben az ész, a kritika, a formaérzék predominál. Erről én különben mindig meg voltam győződve, s az első cikkem éppen erről szólt. Azért Párizs egy modern művésznek a legtanulságosabb hely a világon, és kivált olyan fiatal nemzetfiai számára, mint mi vagyunk. Itt még akkor is, ha a nyelvet nem beszélné, megtanulja a formát, a szín. Egy női ruha csak úgy, mint egy kirakat, vagy egy modern francia festmény, erre tanít minket. A párizsi levegő a technika atmoszférája. De pár szót Antokolszkijról. Első látásra igen igénytelennek látszik. Kis sovány ember, de szemeiből egy egész korszak érzése beszél. Ez alatt felesége is beül. Vereses hajú, halvány, igen elegáns és igen szép asszony. Jobban beszél franciául, mint a férjes, egyéniségére már sokkal erősebben nyomta rá bélyegét a párizsi millió. Könnyen, szellemesen beszél, imádja Párizst, de intelligensen. Különben felismeri bennem Munkácsiné 2 év előtti csárdás táncosát. Ő is ott volt ugyanis a Mozart Requiemen. Antokolszkij Munkácsi képei között szintén a Milton előttieket szereti legjobban. Beszélünk literatúráról. Különös, hogy mennyire egy ízlésünk van. Antokolszkijjal, így az angolok közül mind a ketten Dickens, s Dickens művei közül a David Copperfieldet szeretjük legjobban. Eliottot ő is protestáns művésznek diszkvalifikálja. Hideg és művészietlen. Az oroszok közül szerinte Tolstoj a művész, és Dostojevszkij a gondolkodó. Az utóbbit helyben hagyom azonban az orosz irodalom művészének én hiába, csak is az egyetlen Turgenyevet tartom, ki művészetét éppen itt, a párizsi talajon tanulta. Ez alatt a szamovár zúg, az olajlámpa aranyveres fénnyel hinti be a zöldes bársonyfalon lógó bizánci szenteket, kint fütyül a nyugati szél, a kandalló parazsa lassan-lassan kialszik. Én búcsúzok, és így vége ennek a hangulatnak is.
Idén 13. alkalommal rendeztük meg a Juzsimond vers és prózamondó versenyt az olvasóteremben. Mint az elmúlt években az már megszokott volt, nem csak Békés, hanem Csongrád megyei diákok is jelentkeztek. A 9-10. Évfolyamosoknál 6-an, a 11-12. Évfolyamosoknál pedig 9-en adták elő választott irodalmi alkotásukat a zsűri, valamint a szavalótársak előtt. A 9-10. Évfolyamosok mezőjében Gyurcsik Dóra, az orosházi Székács József evangélikus óvoda általános iskola és gimnázium tanulója végzett az élen. Hallgassuk meg a győztes előadást.
Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagy világon, könnyebb lesz majd a sorsod hordani. erej, száj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hogy fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanságod, aki nem keserül, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy nem átcsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít fel a honvád és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak. Szelíd emlékek, eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra holták. Eredj, ha nem hiszed. Ha majd úgy látod, hogy minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármat, szóld a szerekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra, ajánlani fel két munkás kezed, menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú a száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az alj a felhajtott kupákban, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mert temet bár, halló fülekbe csengés lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanuc része, lángra lobbant vér, mert titkon kúszik 10-100 évig, hamuban, ében, míg a keserbek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a szár szélgenyén, én itthon maradok.
A 11-12. évfolyamosoknál a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója Hak Dóra lett az első a most következő előadással.
Ratkó József, szerelmes vers. Mielőtt ajkam újra szóra nyitnám, kimondani az új érzést. Szeretlek, s követnélek, mint hűséges tanítvány a szóra, melyet nem szabad feledned, a mindenséget hívom tanúságul. Hogy majd, ha lélek és szó kifárad beszélni erről és erőt betárul, hinni tud majd a mindenség szavának. Hogy tudd meg, nincsen szárazon vizen jobb szív, mely lenne lelked otthona, s hogy nélkülem nyugtod ne lejjed, semmibe, soha. Na majd beszefutva tőlem menekülnél, eszú dúdolja hárfáján a szél. Ha fáradtan a fának nekidülnél, suttogja néked halkszavú levél. Mennydörgő hangon égi szózatával figyelmeztessen reá a vihar, a szelíd folyó őrült áradással, lelke háborgó hullámaival. Hirdessen minden, mennyire szeretlek, föld, ég, virág, amire lépsz a fű. Egy pillanatra sem szabad feledned, mert ez az érzés örök életű.
A költészet napján, április 11-én csütörtökön Orosházi Virágének címmel Józsa Mihály olvasott fel verseket orosházi költők műveiből. A műsorban többek között Bakó József, Csizmadia Sándor, Gyűri Vilmos, Jászai Horváth Elemér, Darvas József, Csizmadia Imre, Bónus István, Lajosházi Éva, Balog Őrse, Dávid László, Gonda Géza Tamás, Gyűri László, Károlyi Fülöp Béla, Fülöp Csaba, Sas Ervin, Varsa Zoltán, Berasszó Antal és Vitt Márta verseit hallgathatták meg az érdeklődők.
Gyűri Vilmos, a hű leányka. Mesebeli kis királyhoz betévedt egy kis leány, mikor éppen uzsonnázott tulipános udvarán. Ugye szép itt? Ugye jó itt? Nézd csak ide meg oda, bársony itt a gyepes udvar, drága kő a palota. Nézd, a libám ezüst tollú, aranyszűrű a cicám. Ugye itt maradsz mi nálunk, örökre te kis leány. Köszönöm a meghívást, de el nem fogadhatom. Szalmatetős kicsi kunyhó az a ház, hol én lakom. A milibán közönséges, nem aranyos a cicánk, de ott van a két testvérem, édesapám, meg anyám. Ha ölelnek, csókolnak, fejem rájuk hajthatom, szalmatetős kicsi kunyhót a világért nem adom. Jászai Horváth Elemér, beszélgetés az életről. Ahová szem már nem lát el, ül egy vén jezsuita páter, talpi gomló feketében, és én beszélgetek vele. Páterkém, de szép az élet, óhajtása, vágya, mersze, színe, bűne, minden perce. Lányokról nem is beszélek, mert tudom, hogy fáj nekem. Életünk fia Mikulta, röpte, mint a puszta szónak, útja, mint a lelkes szúnak, mely magát a fába furta, s volta, élte, semmiség. Péterkém, de víg az élet! Az egészség kacagása, vének tánca, férfinásza, minden felhő szerte széled, s mosolyog az ég szeme. Életünk, fiam, bolyongás, siralomgölgy erdejében, minden fáj a barna ében, s örökös a harangkongás, mely halálra hívogat. Péterkém, de szent az élet! Az öröknek csöpnyi mása, sohanapján elmúlása, minden perc, mely semmi vélet, egy-egy Isten szült nekünk. Életünk, fiam, mi átkos, képzelmünk meg duzzadt hátán, vigyorogva ül a sátán, s minden percben, mely halált hoz, egy-egy lélek pusztul el. Péterkém, való az élet, minden jóság, minden gazság, egyetlen merész igazság, melynek fényén szertesz élet, komor álmok árnyhada. Életünk, fiam, csak álom. Képzelődés mindent tettünk. Meghalunk, mivel születtünk. Szélhullám a légbeszállón, mind e két part között. Szívem titkos bensejében, ahová szem már nem lát el, így beszél a csöndes páter talpi gomló feketében, és én félbe hallgatom. Csizmadia Sándor, a lokomotív. Szikrákat szórva, lángokat lehelve, csattog, prüszköl a néma sineken, bőszkedve, mintha csak a vészbe telne, száguldva jár és tombol rémesen. Acélkörmét a sínbe vágja, hogy az nyög és felsír bele, felhős éj búgó szele jaját széthordja a világba. S a szörny rohan tovább, tovább, hegyen, völgyön, pusztákon át, hol ember is csak néha jár, és dühe nem ismer határt, bár izzadsága nagy cseppekbe hull, tiporja a szegény sínpárt vadul. S a sínpár megreszket a támadásra, testét riadtan a lágy földbe ássa, de menekvése ám még sincs neki, a szerte hulló szikra égeti. A szörnyetegnek acélkarja csikorgó düvel tépi marja, hogy itt-ott még a húsa is lemálik, előtte nincsen irgalom halálig, s panaszba tör a sín fájó siralma, és elsikoltja a zúgó viharba. Ez hát a hála. Az öt világrésznek hol az a tája, hová még el nem vittelek? Virágos, lombos ligetek illatjukat szórták utadba, madársereg dala fogadott, s kísérte gyors futásodat. Büszke tölgyek megcsudáltak, a vándorfelhők is megálltak, s teljessé én tettem uralmad, hogy egy istenség lett hatalmad. Meredek sziklás bérceken, hol csak a zord halálterem, csatákat küzdve száz veszéllyel, leomló kővel, éjsötéttel, ölemben vittelek én téged át, mint jó anya a kedves magzatát, versenyt futva a szálló széllel, csak én velem érted el a célt, s most ez a hála. Amasz pedig felel nagy hahotázva. Mit ér nekem, ha a földet körülölelhetem? Hogy átrohanva száz határon a bércest is, a síkot is bejárom. Mosolyoghat felém a fű virág, nekem teremhet minden lomboság. Hátat fordíthatok a vad viharnak, arathatok ezernyi diadalmat, a cikázó villám is irigyelhet, hogy versenyre velem még ő se kelhet. Te adsz nekem mesés gyors szárnyakat, de te is raksz rám súlyos láncokat. Lehetnek céljaim magasztosak, nagyok. Mit ér, ha érzem, hogy csak hitvány báb vagyok? Az aranyos, a sugárzó vidéken úgy elrohanok, hogy még meg se nézem, mert nincs idő, űsz, hajt, két vaskarod, s ott járhatok csak, hol te akarod. Egyszer vihetne önakaratom, szágulthatnék vidáman, szabadon, habár utam a biztos vészbe vinne, s az enyészet borulna tetemimre, hiú diadalokra nem, szabadság édes csókjára vágyom, s utamban állsz, miattad nem találom. Lángok lövelnek két szeméből, s a szörny rohan tovább-tovább, hegyen völgyön pusztákon át, bár izzadsága nagy cseppekben hull, tiporja a szegény simpárt van. Érdekes. Ezt nekem még nem jutott eszembe a vonatról, meg a sírről, de nagyon találó. Bapó József kirándulás. Tanyák közül szelíd komondorként elénk baktat a vacsora íze. Kirándultunk itt, ahol nincs a tájnak se halma, völgye, rétje, csak híre. A szél az ősznek markotányos, a virágot szór ránk, lombot, maszatot. A nap izzó ágyúcsőnek látszik, s én vezénylek, utánam magyarok. Újnyi por alatt lihegünk bátran, kürtösünk is fújja már mellettünk. Szegény Bazsó Bandi köhög, köhög. Összenézünk, és sóhajtunk titkon. Jaj, holnap megint temetünk. Pedig Pesten most ülnek rangos és boros asztalhoz törvényes urak, hogy kocincsanak az egészségünkre, címeres és áldott poharakkal. Én meg szikek, slápok útvesztőim, vergődöm iskolám felé egy névtelen, kehes, rongyos csapattal. 1933 évszámokat elfelejtettem mondani. Bónus István, Orosháza. Országunk legnagyobb faluja volt, és várossá serdült szülővároson. Fiatal arcát szél simogatja, mikor virágos utcáin átoson. Még csupán csak 250 éves, szinte naponta izmosul termete, s az ő léte időtlen, tán örök, nem oly véges, mint az ember élete. Gyermekkoromban szinte bimbó volt, és lassan kinyílott akár a rózsa. Egyszer egy csöndes téli estelen, majd körém ültök, s mesélek róla. Mennyi hírnév és vásár zsibongott, mennyi-mennyi népes heti piaci, csirke, marha és gabonapiac, és uram, bocsán, még emberpiac is. Kicsit nyakas, rátarti nép éli, minden az erkölcse és a hite, írott történelme is tanúsítja, miatta vándorolt Zombáról ide. Elhagyatott puszta volt a tájék, sóváran várta a dolgos kezeket, s a munka, hit, s az erős akarat varázsolt itt otthon fehér kenyeret. Kenyerünk híre messze földet bejárt, és senkit sem hagyott a hír hidegen. Ezért volt, hogy rögtön megtapadt itt, mint vándorbottal jövő idegen. Örülök, hogy ez a derék város szült engemet, és tanított, oktatott. Földeken és papíron szántani, és verejtékes munkára szoktatok. Hogyha majd egyszer rögödre omlik elfáradt testemnek a poros váza, végső sóhajom te hozzád szól majd. Áldjon meg az éj, drága orosháza. És még egy bónus István. Még egy bónus István vers. Rossz kutya. Rossz kutya, te csúnya rossz kutya, mondom neki, s bundás úgy örül, szemében fekete láng gyullad, s ész nélkül lót fut lábam körül. Szavaim, hogy mit jelentenek, nem érti, nem ügyel rája, csak az érzelmeket fogja fel agyának pici antennája. Megérzi, hogy szavam nem üres, melegítő áram van benne, s árad felé annyi szeretet, három kutyának elég lenne. Rám néz, s szeméből hűség, hála lobban felén fekete lángban, mintha tudná, mennyi kutya jár jó szó nélkül a világban. Nem csak kutya, de mennyi ember. Én is térfergek erre-arra, szürcsölök olykor örömet is, de fanyar keserű az alja, mert mindig közönyre ébredek. S ha rálépek utamra reggel, rossz kutya, te csúnya rossz kutya, nem mondja senki szeretettel. Csizmadia Imre, édesapám emlékére. Életerős ember volt, és hogy tudott dolgozni? Legnehezebb munka közt is tréfálni, nótázni. Aztán egyszer Szarajevóban revolver dörrent, és a sok-sok államfő mind egyenként fölhörrent. Hiába volt nyár, zöldelt fűfa, s nyílt a sok virág, hetek alatt lángba borult mind az egész világ. Egy nyári reggel előállott a fekete vonat, és elvitte őt is, mint annyi sok másokat. És aztán múltak az évek, írt levelet sokat, végigharcolta az alatt az összes frontokat, míg a negyedik véres évnek februárjában sírját lelte messze földön, szép Itáliában. Nem ír már levelet többet, lehanyatlott karja messze Olaszomban, Vittorio Venetóban. Tépett testét hideg hand takarja, 42 évesen feküdt le sírjába, és én soha nem vihettem koszorút rája. Akkor 1918-at írtak, most meg 1978-at írnak. Most is zöldel fű, favirág, az emberek vígadnak, ha örömük van, s ha bánatuk van, sírnak. Az idő hogy eljár? Elmúlt 60 tavasz, annyi meleg nyár, akkor 16 évesen lettem hadijárva, most 76 évesen könnyes szemmel emlékezek rája. És ha majd lefekszem én is a síromba pihenni, szegény jó apámra itt a földön nem emlékezik már senki.
Kedves olvasók, a nyitott tartásunk a szokásos, már amikor nem a szokásos. Itt kell ugyanis elmondanunk, hogy nagy örömünkre a könyvtárban elindultak végre a nyelvi képzések a Tudásod a Jövőt projekt keretében, ami azt jelenti, hogy 5 csoport kezdte el az angol képzéseket különböző időpontokban. Ez némileg hatással van a nyitottartásunkra is, de azért igyekeztünk úgy elosztani a képzéseket, hogy az alábbi nyitottartási rend lehetőleg a legritkább esetben változzon. Ez szerint tehát a felnőtt könyvtár hétfőn 13-tól 18 óráig, kedden, szerdán 10-től 18 óráig, csütörtökön 8-tól 18 óráig, pénteken 10-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 17 óráig tart nyitva. A gyerekkönyvtárban hétfőn 13-tól 17 óráig tart nyitva a gyerekkönyvtár, keddől péntekig 8-tól délután 5-ig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig várjuk a gyerekeket. Az internetes részben pedig hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton 9-től 17 óráig lehet használni a számítógépeket. A címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, amikor esetleg nincs nyitva a könyvtár, akkor is olvasgathatjátok a blogunkat, blog.jusvk.hu. Hívhattok minket telefonon a 413-696-os, illetve a gyermekkönyvtárt a 412-075-ös telefonszámon. Írhatok nekünk e-mailt a könyvtár@jusvk.hu címre, de megtaláltok minket a Facebookon, a Twitteren és a Skype-on is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, hamarosan újra jelentkezni fogunk, végezetül pedig hallgassatok meg egy jammy nótát. A zenekar volt ugyanis a vendégünk februárban a könyvtári karneválon. Tehát következik a jammy. Köszönjük, sziasztok!